Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, a Klubrádió mikrofonjánál Bolgár György. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy a magyaroknak Orbán Viktor a jövő. Ezt bírta mondani Szijjártó Péter külügyminiszter a szélsőséges amerikai republikánusok budapesti rendezvényén, a CPAC-en. A múlt sajnos kétségtelenül Orbán Viktor a magyarok számára, a jelen részben még ugyancsak, de hogy a jövő is. Vagy fordítsuk le ezt úgy, hogy Szijjártó Péternek Orbán Viktor a jövő, méghozzá az egyetlen lehetséges jövő. Az IDEA intézet friss közvéleménykutatása egyébként ugyanazt jelzi, mint a többi, 7% pontos különbséggel vezet a Tisza párt a Fidesz előtt. Lehet, hogy a KUS törvénnyel nyer majd a közvéleménykutatókkal szemben a kormány, például úgy, hogy valamilyen ürüggyel, valamilyen külföldi pályázat megnyerésével, külföldi pénzek elfogadásának vágyával ellehetetleníti őket. Befogják a szájukat, és majd nem adnak közre ilyen közvéleménykutatásokat. Hadd higgye a magyar, hogy a Fidesz mindig erősebb volt, és erősebb lesz. De ha ez se vezetne eredményre, jöhet esetleg Ruszin-Szendi tábornok bezárása? Meddig merészkednek? Mennyire kell félni? Következő témánk, hogy a kormány a fővárost mindenképpen tönkre akarja tenni, és például csődbe vinni, hogy aztán mi lesz, azt lehet, hogy még ők sem tudják, de milyen jó is azt megmutatni, folyton ismételni, hogy Karácsony Gergely főpolgármester vezetésével és a Tisza párttal súlyosbítva ez az ellenzék nem tud más, csak tönkretenni a fővárost. Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármesternek volt már néhány kreatív ötlete arra tegnap, hogy mit tegyen, erre válaszul a sarokba szorított Budapest. Önöknek is van-e? Mondják el itt, nem csak meghallgatom, de lehet, hogy más is meg fogja hallani, és esetleg hasznosítja is. Végül beszéljük meg, hogy Orbán Viktor ezerrel agitál Ukrajna ellen. A ma reggeli rádiós nyilatkozatában, szózatában ugyancsak, és aztán a nap folyamán az iparkamara gyűlésén is azzal, hogy Ukrajna veszélyes ország, be akar épülni az Európai Unióba, viszont nálunk már 1.600.000-en töltötték ki a Vox 2025 szavazólapot, amely elvileg lehetőséget ad arra, hogy azon résztvevők igent mondjanak Ukrajna Európai Uniós csatlakozására, de hát a kormány alaposan megindokolja nekik a kiküldött levélben, hogy miért nem szabad Ukrajna elfogadására, bevételére, mármint hogy unióba való bevételére szavazni. Szóval akár 1.600.000 volt a szavazólapokat kitöltők száma, akár nem, ezt soha nem fogjuk tudni ellenőrizni. Érdekes módon a napokban lehetővé tették, hogy interneten is lehessen szavazni, és bár ez sem olyan dolog, amit ne lehetne megtenni, viszont az is hamar kiderült, hogy akárki akárhányszor szavazhat. Így az 1.600.000 mellé akár jöhet további 1.600.000 szavazó is, ugye? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Bolgár!
Parancsoljon!
Egy vérember beszél, 80-on túl, de hát azt tudom önnek mondani, ami 15 éve ezelőtt mondom, ez az ember nem fogja átadni a hatalmat sem Magyar Péternek, senkinek. Ez egy idióta barom, nem tudok rá más mondani, ennek nem számít semmi, csak a saját vagyona. És ő ezért mindenre képes.
Hát csak a vagyona, vagy a hatalma is, a kettő persze összefügg.
A kettő együtt. Mind a kettő együtt, mert van, mit tudom én most már nem hiszem el, hogy 2.800.000-en vannak, de még mindig van egy 1,5 millió ember, aki elhiszi neki, amit ő hazudik. Hát én nagyon szeretném, ha akár Szijjártó, vagy akár Orbán Viktor kimegy a reptérre, és hát ugyanúgy, mint Rákosi elvtársnál, buzókkal kivinnék az iskolásokat, és tapsoltatnának neki, hogy megjött, vagy elment.
Hát igen, még ez hát, is lehet, hogy bekövetkezik.
Engem ezek emlékeztet, tudja? Mindenféle szempont volt. És ez az ember mindenkit hülyének, mert nem csak a magyarokat, külföldön is. Mindenki nem lehet adni pénzt senkinek, sem újságírónak, sem önöknek, senkinek a világon, mert önök is, meg akárki, aki hát normálisan tud tájékoztatni, az neki nem felel meg, csak az, amit ő diktál, hogy azt valaki felolvas, akár mint Bajer Zsolt.
Persze. Persze, és hát ugye azt mondja, hogy azért hozzák ezt a törvényt, hogy nehogy külföldről be lehessen avatkozni a magyar politikába. Miközben ott mondja ezt ezen a bizonyos CPEC rendezvényen, ami egy amerikai republikánus rendezvény, nyilván amerikai pénzből is, ha nem teljesen amerikai pénzből, akkor részben magyar állami pénzből megszervezve, és mit akarnának mást? Például beavatkozni a magyar politikába külföldi pénzen. Szóval egyfelől szónokol, hogy nehogy már mások, akik az ellenzéket támogatnák, vagy a független sajtót, vagy a civil szervezeteket beavatkozzanak, ők nyugodtan elfogadják ezt.
Hát én csúnyát mondom most önnek, én nekem adhatnak önök pénzt, de Iványi Gábornak, aki ugyanolyan ember, mint én vagyok, csak magasabb végzettséggel, meg egy csomó szerencsétlen próbál valamilyen formába egzisztenciába tartani, az nem kaphat. De én, mint a Fidesznek a kedvence, én kaphatok, nem számít, hogy honnan jött.
Igen.
Tök mindegy. Szóval én ezzel nagyon félek egy polgárháborútól. És ezt nem csak én mondom most már, hanem rajtam, nálam sokkal okosabb emberek is.
Igen, hát féljünk-e, vagy megjegy? Jobb félni, mint megjegyni szokták mondani, szóval tartsuk ezt is az eszünkben, de azért ne éljünk úgy minden nap, hogy...
Nem, hát nézze nekem a Magyar Péter se a szívem csücske. Ha olyan lesz, mint a nagyapja volt, a doktor Erős András, akkor ez az ország nyert vele. Abba biztos vagyok, hogy nem mindenkinek fog az ő által meghozott politikai döntések tetszeni. Lehet, hogy nekem sem. De el kell fogadni, hogy valaki legalább már valamit csináljon, és ez az ember nem mutogat visszafele, ez mindent csipőből valahogy visszaüt. De amit én önöknek mondtam 15 éve ezelőtt, hogy eljön az az idő, hogy itt embereket fognak becsukni, akkor azt mondták, hogy erre nincsen lehetőség, meg nem, biztos, hogy nem lesz. Ma ott tartunk, hogy nem sok kell hozzá, mert már azért csinálják szépen csutyomba.
Hát sajnos, igen. Köszönöm szépen.
Én is köszönöm.
Minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Parászka Boróka, erdélyi újságíró, a HVG rovatszerkesztője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A HVG 360-on jelent meg cikke Magyarország a térségi taposó akna címmel. Ebből még sok minden nem következik, illetve nagyon sok minden következik. Nem lehet igazán beazonosítani, hogy mire vonatkozik a cím, de ha az ember elkezdi olvasni, akkor valószínűleg megkapja azt a helyes irányt, aminek alapján el tudja képzelni, hogy miről van szó. Idézem ezt az első mondatot. Ha csak fél évvel ezelőtt indul meg a Magyar Péter vezette menetoszlop Budapestről, nemzeti színű lobogókkal, katonanótákat harsogva neki a román határnak, kontinentális méretű botrány robban ki Romániában. Igen, ez abszolút így van, ön jobban tudja, mint én, de én is féltem attól, hogy jó, hát remek ötlet ez Orbán Viktor Tihanyi árulására, arra a beszédre, amiben támogatta a szélső jobboldali magyar ellenes Gyorgya Szimiont, de hát mit fognak szólni ehhez a románok? Nem csak a romániai magyarok, hanem a romániai románok. Átmegy egy magyar zászlós tömeg, egy vonuló csoport, és elmegy Nagyváradig. Hát ez olyan, mintha vissza akarná követelni ezt a földet. De nem történt semmi. Sőt, ami történt, az a egy-két incidens, az inkább magyarországi magyar körökhöz köthető. Mi történt? Mi változott? Haló? Ezek szerint magamnak mondtam el? Parászka Boróka itt volt, még beköszönt, aztán eltűnt a vonalból. Na jó, de legalább a hallgatók, mindjárt visszahívjuk, de legalább a hallgatók értik, hogy miről is lesz szó ennek a cikknek a kapcsán, mert valami olyannal kezdte Parászka Boróka ezt, ami tényleg az alapvető, a helyzet alapvető változását jelzi. Azt mutatja, hogy Romániában is, Magyarországon is, itt a környezetünkben nagyban megváltozott a világ. Sokszor úgy érezzük, hogy persze rosszabbra fordult, és olyanok történnek, amiket soha nem tudtunk volna elképzelni. Ez is ilyen, soha nem tudtuk volna elképzelni, de ez speciál valami jó. Itt van Parászka Boróka megint, ugye?
Igen, itt vagyok.
Na jó, akkor idéztem a cikkének az első mondatát, úgyhogy a hallgatók is tudják már, hogy miről lesz itt szó. Olyan dolgok történnek, amiket nem tudtunk volna elképzelni. Mi változott Romániában és Magyarországon, hogy ez, amivel itt kezdte a Magyar Péter menet, végül is békésen célhoz ért?
A klasszikus nacionalistáknak
az a... Bocsánat. Most meg az a baj, hogy minden második szava eltűnik a semmiben. Megint megpróbáljuk egy másik számról, a fene vigye el ezt a telekommunikációt, de kérem, hogy tegye le, és akkor próbálkozunk újból. Köszönöm. Na szóval nehéz rádióműsort csinálni, hogyha közben szól a technika, de Parászka Borókával már számtalanszor beszélgettem, és mindig jó volt, de tudom, hogy a légköri viszonyok, technikai viszonyok, a helyzetek, a térerő, meg sok minden más tud változni, úgyhogy nem mindig ugyanazon a helyen, ugyanolyan feltételek mellett beszélgetünk egymással, csak telefonon. Ami biztos az, hogyha valaki bejön a stúdióba, akkor szinte 100%, hogy hallani is fogják a hallgatók. Minden esetre megpróbáljuk harmadszor is Parászka Borókát, és remélem most hallani is fogják, ő is hallani fog engem, és nem fog pillanatonként elmenni, vagy érthetetlenné torzulni a hang. Úgyhogy itt van megint, bízzunk benne, halló!
Itt vagyok, és
na most jó.
Itt állok, másképp nem tehetek. Szóval
Luther Mártont is magával hozta.
Én mindenkit magammal rántok, most olyan időket élünk. A nacionalista kereteket fölülírta ez a háborús, Oroszország által jelzett a háborús és politikai veszély, és oly mértékben átrendezte a román társadalmat is, a moldovait is, hogy már nem úgy reagáltak, ahogy hosszú évtizedeken át reagáltak, és mindenki megértette. Nagyon fontos, hogy itt nem csak a Romániáról beszélünk, hanem az uniós tagfelvételben reménykedő Moldováról is, hogy mindenki megértette, hogy itt a demokratikus biztonságért közösen kell dolgozni, és hogy kell legyen valamiféle szolidaritás, határokon átívelő szolidaritás, tehát az a mértékű munka, amit a moldvaiak végeztek a romániai választásokért, a kettős állampolgár moldvaiak a román elnök választásért, az magyar oldalról ismeretlen. És úgy sikerült a moldvai társadalmat és szavazókat átállítani, hogy sokkal, hogy mondjam, így sokszor is idézőjelben mondom, nemzetibbek és konzervatívabbak voltak az erdélyi magyarokhoz képest. Tehát senki nem mondta volna meg, hogy ők testületileg elsöprő többségben fognak egy lebrüsszelezett, le-Európába pártizott, von der Leyen csicskájának nevezett államelnök jelöltnek, és ez történt. És amit megcsináltak Moldvába, annyira tanulságos erdélyi magyar, magyar-magyar szempontból is, mint hogy tanulságos az is, hogy olyan kíváncsisággal és visszafojtott lélegzettel figyelték a román politikai szereplők, sajtó, elemzők a visszapárt megjelenését és az erdélyi magyarok reakcióit, amilyen szintén nem volt. Tehát, hogy, és nyilván nem az erdélyi magyarok két szép szeméért, nem a Magyar Péter két szép szeméért izgulnak ennyire, hanem mert most már érzik azt, hogyha nem sikerül stabilizálni Magyarországot, hogyha az Orbán rezsim napjai nincsenek megszámolva, akkor az Romániára nézve is direkt veszély. Tehát az, hogy itt az orosz befolyás olyan erőssé tudott válni, és ez az orosz típusú manipuláció, abban nagyon oroszlán része volt Orbán Viktornak, és nem akkor, amikor kiállt György Simeon mellett, hanem jóval korábban, amikor elkezdték az orosz propagandát magyar közvetítéssel nyomni Romániába. Ez nagyon-nagyon súlyos tapasztalat.
Azt írja a cikkében, hogy Románia pontosan érzi az Orbán rendszer hegyomlásának rengéseit. Valóban így fordítják ezt le, mondjuk Erdélyben az erdélyi magyarok, és Romániában a románok, akár ezen az oldalon állnak, akár a másik oldalon állnak, akár európaiak, akár a vasgárdista múltat dicsőítő Simeon pártján. Szóval az, hogy az Orbán rendszer elkezdett omlani, romlani, bomlani, azt mindegyik fél érzi, és mindegyik úgy érzi, hogy na, akkor itt valamilyen tennivalója van, vagy pró, vagy kontra?
Hát a válasz könnyebbik és könnyedebbik felével kezdem. George Simeon is érzi, aki legutóbbi nyilvános felszólalásában óva intette a szuverenista erőket Európa szerte, hogy bukhat Orbán Viktor, hogyha nem sikerül kellőképpen megvetni a lábukat, tehát ő maga is már erről beszél, meg ezzel jogat, de mondjuk ez a gag része, hogy a vasgárdista magyar ellenes bukott államelnök jelölt félti Orbán Viktor politikai jövőjét, mondjuk mindent elmond a jelenükről. De hát a tragikus és komoly része az, hogy amikor ezt a cikket írtam, akkor zajlott az első fejezete a Parajdi bánya katasztrófának, amikor az egyik legfontosabb székelyföldi környezetvédelmi és gazdasági övezet, tehát ért egy példanélküli katasztrófa. És az emberek megtapasztalták azt, hogy az a sok hablagy, amit nemzetpolitika címén lenyeltek és elhittek, és végigéltek az elmúlt években, mennyire nem jelent semmit, hogy mennyire magára van maradva és ki van szolgáltatva az a közösség, és hogy mennyire nincs se szaktudás, se szakpolitika, se semmiféle segítség. Ott közben kialakult a cikk megírása óta egy ilyen lázadás a Székelyföldön, és hát mindegy második panasz arról szól, hogy nem számíthatnak senkire. Valami olyasmi zajlik, mint az újvidéki vasút katasztrófa idején, amikor az emberek szembesülnek azzal, hogy szent az ernyő, nincsen kas, hogy ez amit így kiépítettek nemzeti összetartozás rendszere címén, ez a nemzeti magára maradásnak a nagyon-nagyon szomorú korszaka. Ami pedig a román Európa párti, vagy hogy mondjam, nem szuverenista erőket illeti nagyon sokfélék, szociáldemokratáktól liberálisokig, azok pedig látják azt, hogy egyre agresszívabb és fenntarthatatlanabb az Orbán rendszer, amit mondtam, látják azt, hogy mennyire fenyegető ez elég egész Közép-Kelet-Európára, és keresik azt, hogy kivel lehet együttműködni, és ilyen védésdalt szövetségét építeni.
Ez a Parajdi árvízi katasztrófa, azon kívül, hogy bekerült a hírekbe, és látjuk, hogy legalábbis a hírek alapján, hogy itt már Orbán Viktor is fontoskodik, hogy mindenféle támogatást megadunk, és beszéltem Kelemen Hunorral, stb. meglátjuk, hogy a román politika is reagál rá, a magyar pénzügyminiszter, meg hogy milyen ígéreteket tesznek, hogy hogy fogják megvédeni ezt az értéket, ezt a természeti értéket, de az most, amit mondott, engem egészen meglep, hogy hasonló jelenség van kialakulóban, mint Újvidéken, ami egy nagyon tragikus, ugye 15 ember halálát okozó szerencsétlenség volt, ráadásul közvetlenül összekapcsolható egy olyan rekonstrukcióval, amelyben valószínűleg a korrupciónak is volt valami szerepe, talán ezért is következhetett be ez a tragikus baleset. De hát itt egy természeti katasztrófa van, hogy lehet ebből valamiféle hasonló mementó, mint ami Szerbiában az azóta is többé-kevésbé tartó tiltakozásokat megszülte.
Azért álságos, amit Orbán Viktor mond, mert olyan pusú
emberi megint egy kicsit elmegy a hangja, úgyhogy talán közelebb az ablakhoz, ajtóhoz, vagy nem tudom hova.
Nagyon fontos.
Most jó.
Hogy ezt mondjam. Szóval azért álságos, amit az Orbán Viktor mond ebben a helyzetben, mert itt emberi mulasztások sorozata vezetett ehhez a tragédiához, ami ha nem is megelőzhető, valószínűleg megelőzhető, de mérsékelhető mindenképpen lett volna, hogyha szaktudás és szakértelem és megfelelő befektetések történnek. Ebben a helyzetben, amikor egy ekkora bányát elöntött a víz, feltöltött a víz, ezen a bányán már nagyon kevés eséllyel lehet segíteni. Most azért szurkol mindenki, hogy ne kövesse a bánya feltöltődését, földcsúszamlás, és ne tűnjön el a földszínéről ez a bizonyos Parajd nevű község. De hát itt ez a Románia egyik legnagyobb sótartaléka van Parajd alatt, a legnagyobb természeti kincs, amely fölött magyar közösségek rendelkeztek. Egy csomó magyar állami beruházás volt a környéken, sok megdőjelezhető, az átlátszó elég sok dolgot fel is tárt magyar állami beruházások körül. Szóval erre a veszélyre itt a figyelmeztettek helyiek, és nem történt semmi. Jön a vonat, és amikor itt volt a vonat, megtörtént a katasztrófa, utána jönnek ezek a nemzetileg elkötelezett ígérgetések, nem hagyja enki, mert mindenki pontosan tudja, hogy jó tehetetlen kár, és helyrehozhatatlan kár történt.
Mm-hmm. És miután ezek szerint itt magyar pénz, magyar beruházás is volt, akkor könnyen lehet, hogy a helyiek elkeseredése, meg a környékbeliek elkeseredése az nem elsősorban, vagy nem csak a romániai hatóságok ellen fog irányulni, hanem azok ellen a magyar vagy befektetők, vagy kormányszervek iránt is, amelyek ott voltak, csináltak valamit, de nem csinálták meg azt, amire többen figyelmeztették őket?
Hát itt nagyon alapos és szos tényfeltárásra. Mondom, a menetem ugyanaz, mint az újvidéki katasztrófa esetén, hogy senki nem akarja vállalni a felelősséget, és mindenki mindent megtesz, hogy hárítsa azt. De hát itt nagyon pontosan követhető és dokumentált, hogy milyen figyelmeztetések voltak, hogy nem biztonságos, hogy szivárog a bánya, hogy vízbetörésre lehet számítani, hogy szabályozni kéne. Az egyébként kishozamú korontpatakát, amelyik ott folyik el, hogy meg kéne erősíteni a patakmedret, szóval egy csomó ilyen beruházás kérelem volt. A helyiek általános meggyőződés és szabotás történt, hogy milyen okból, kik és miért szabotálták ebben a sok ismeretlenes egyenletben, amelyben mondom, a román állami sótermelővállalat is érintett, magyar beruházások is érintettek, tehát kiemelten fontos és politikailag nagyon preferenciált, nagyon előnyben részesített vállalkozások voltak itt. Ez a következő hetek, hónapok zenéje, hogy ezt hogy sikerül rekonstruálni, és mit tudunk meg. Az újvidéki példa alapján sajnos szkeptikus vagyok, De hát emellett versenyt futunk az időben, hogy eddig nem történt emberhalál, akkor ezután se történjen. És itt most egy községről beszélünk, Parajdról, de hát ez a Székelyföld szívében a teljes székelyföldi több magyar vidékre kiterjed. Nem csodálkozom, most láttam a bejelentést, hogy Súlyog Tamás pünkösdve Csíksomjóra utazik, és Parajdra látogat. Tehát azt hiszem, hogy most kezd leesni a tantusz mindenkinek, hogy itt ez nem egy egyszerű eldugott vidéki katasztrófa, ez az összes eddigi nem, úgynevezett nemzetpolitikai beruházásnak a bukása, és a nemzeti felelősségvállalásnak, és az erdélyi gazdasági terjeszkedésnek, és jelenlétnek a bukása, és nagyon-nagyon nagy árat lehet még ezért fizetni. Tehát az, ami eddig történt, az a katasztrófának az előszobája.
És könnyen lehet, hogy Súlyog Tamás látogatása alatt ennek valamilyen látható, érezhető jele is lesz, hogy egyszerűen csak segítséget várnak el mondjuk a magyar államtól, vagy épp a felháborodás és kétségbeesés özönét zúdítják arra a látogatóra, aki oda megy.
Én nem tudom ezt kiszámolni, ez egy sokban lévő közösség, és sokban lévő térség. Tényleg, tehát képzeljük el azt, hogy a legféltettebb vagyontárgyunk, a családi ékszer, vagy nem tudom, ingatlan egyszer csak megsemmisül a szemünk láttára, és emberek ezreinek az egzisztenciája vált egyik perc pillanatra a másikra bizonytalan. Tehát nem lehet megjósolni, hogy itt mi lesz, ki mit gondol. Beindult egy ígérgetési verseny, a román kormány is gyors segélyt ígért, mindenféle elméletek vannak arra, hogy hogyan lehet ezt a bányát stabilizálni, de hát egyelőre pontosan azt sem tudjuk, hogy vagy legalábbis nincs erről nyilvános adat, hogy a tárnák, ezek a vízzel telt sós tárnák merre húzódnak, valahol a falu alatt. Tehát képzeljük el, hogy a víz mossa a víz a sót, ezt a hatalmas nagy sótömböt, amin az egész vidék van, és nem tudjuk, hogy hol fog beomlani, hogy beomlik-e, hogy milyen. Szóval tényleg egy időzített bomba, hogy ebben a helyzetben ki hogy reagál, mit reagál, az biztos, hogy azt tudják az emberek, szembenéztek vele, hogy itt érdemi változtatást, visszafordítani a folyamatokat nem lehet. Kárt lehet menteni, de ami Parajd és az egész 500 éves erdélyi sóbányászatot és ezt az egészségturizmust, ami egyedülálló volt Európában, tehát ide Norvégiától kezdve, Nagy-Britannián át, Németországból és Hollandiából tömegesen jöttek tüdő betegségekkel küzdő emberek, mert pótolhatatlan ellátást kaptak. Ez most mind semmi, mind. És hát ez volt a magyar közösségi vagyon. Ennél magyarabb, vagy olyan hely, ahol a magyarországi és az erdélyi magyar közösség valamilyen módon egzisztenciát tudott teremteni, nincs Erdélyben. Tehát itt a lényegét érintette az erdélyi magyar közösségnek ez a katasztrófa, és mondom, a magyarországit is. Ha egy kicsit féltenék a magyar befektetéseket, most nagyon pánikban lennének esve, de itt mindenki úgy mosta és szórta a pénzt, hogy nem is tudják, hogy mit kell félteni.
Köszönöm szépen Parászka Borókának. Érdekes új aspektusait vetette föl ennek a szerencsétlenségnek. Ezek szerint könnyen lehet, hogy egyelőre még beláthatatlan következmények várnak ránk. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Én köszönöm a figyelmet, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Zsuzsa vagyok, és első dühömbe telefonáltam, mert most jöttem haza, és a postaládából kivettem a miniszterelnök úr csodás üzenetét, és elöntött a méreg, hogy majd a guta ütött meg, de aztán ezt a szívességet nem teszem meg, mert akkor megmaradna a nyugdíjamat a hatalmas nekik, és 10 fillért sem hagynék rájuk. Na, hát szóval nem tudom, ön nem nyugdíjas még, tehát biztos nem látta, gyönyörű szép kiállítást.
Sajnos az vagyok, de
jobbról, balról, olyan gyönyörű a papírja, mindene, és hát egy A4-es formátum, és nejlonba bele van az egész, hogy nehogy valami baja legyen ennek a nagyon fontos üzenetnek. Jókor Orbán Viktor üzeni, elolvasom, hogy mit üzen. a nyugdíjasok biztonsága számunkra becsületbeli ügy. Már ha van becsület, nem tudom, hogy milyen fogalmuk van róla, de az, hogy 30 ezer forintot adnak, és ekkora hűhót csapnak körülötte, azt mondja, még jön, élelmiszer utalványt kaphatnak a nyugdíjasok ősszel. Novemberben kiegészítő nyugdíjemelés érkezik. Azt nem írják utána zárójelbe, hogy ezt mi előlegezzük meg, mert ezt már ugye februárban, januárban tudtuk, hogy kell adni, de hát az több mint fél évig használják akkor ezt a kiegészítő, hatalmas kiegészítő, 2-3 ezer forint lesz a mai árak mellett, hát komolyan mondom, hogy nevetséges, de mindegy. És akkor itten csodálatos, azt mondja a Navracsics Tibor, a kormány célja, hogy a lehető legteljesebben képviselje a nyugdíjas társadalmat. És hát ilyen gyönyörű szólamok vannak, úgyhogy ha ezt a Mariska néni a tanyán meg fogja kapni, akkor jobban fog neki örülni, mintha 100 000 forintot kapott volna, mert ez a nagy megbecsülés, ez ilyen gyönyörű újságot, hát ez szerintem el fogja tenni, vagy bekereteszteti, fölakasztja a szobájába, a szép szobába, hát nem tudom, szóval... hát mit szól hozzá, és az lenne a másik kérdésem, könyörgöm válaszoljon erre, hogy miért nem a nyugdíjakhoz teszik hozzá? Miért kell ilyen levelet írni, ilyen gyönyörű kinyomtatott újságot nyomtatni ehhez a postát, mindent? Hát én tudom, hogy miért, meg gondolom, maga is tudja, hogy miért, mert ebből lehet akkor szépen kaszálni.
Hát például, hát, igen.
Szóval én olyan fokon föl vagyok, és még egy, hogy nekem ne adjanak, akinek mondjuk havonta 500 ezer meg 600 ezer forintos nyugdíja van, annak ne adjanak 30 ezer forintot egy. Szóval én ezt teljesen érthetetlennek tartom. Hát a nyugdíjintézet tudja, akinek 120 vagy 150 ezer forint alatt van, mert az éppen a levegővételre elég ma már,
igen.
Hát annak adják oda, de megemelve mondjuk 100 ezer forintot, és akinek a fölött van, annak ne adjanak.
Igen, hát ez is egy megoldás lenne, meg sok más egyéb megoldás, amit szakemberek ajánlottak, javasoltak évek óta, nem csak ezekben a hetekben, hónapokban, de a kormány nyilván arra jutott, hogy hát ez a 30 ezer mégiscsak egy mérhető összegnek látszik, egyszer odaadjuk, ráadásul utalványok formájában, amit mindig szépen oda lehet adni majd, amikor az ember elmegy a boltba, és mindig eszükbe juthat az embereknek róla, hogy hát ezt is ajándékként kaptam Orbán Viktortól. Ha csak úgy oda passzolták volna a számlára 30 ezer forintot, egyszer az ember azt mondta volna, jó, hát nem elég, de ez is valami, és másodszorra már eszébe se jut, amikor elmegy az üzletbe. Így el lehet húzni a dolgot, ki lehet bírni novemberig, amikor lesz egy visszamenőleges kis emelés, arra bazíroznak végig, hogy a nyugdíjasok éltessék az Orbán kormányt, és köszönjék meg neki, hogy hagyja őket élni.
De ezt ugye maga se gondolja komolyan, amit most elmondom.
De nem, komolyan nem gondolom, csak arra gondolok, hogy az ő megfontolásaik természetesen ilyenek, hogy politikailag milyen hasznot hoz nekünk, ha 30 ezeret odaadunk egyszer utalványokban, milyen hasznot hoz, ha 30 ezeret kifizetünk mondjuk egy havi nyugdíj mellé, és elküldjük a számlára, vagy a postással, milyen hasznot hozna, ha csak mondjuk 150 vagy 250 ezer forint alatti nyugdíjasoknak adnánk oda, mit szólna a 250 ezer forint fölötti nyugdíjas, nem lenne több a morgolódó, hogy minket miért hagytak ki, szóval ezeket játsszák végig, de nem a nyugdíjasok érdekében, hanem a saját érdekükben.
Na de jó, de én most nem magával vitatkozom, mert én tudom, hogy maga ezt nem így gondolja, de mindegy, ezt kell mondani, oké, rendben van. De azért azt megkérdezem, hogy miért ne annyi marhaságra, de annyi marhaságra, azért mindenféle gyűjtjük az aláírásokat, mindent, miért nem gyűjtjünk ebből legalább 200 ezeret pillanatok alatt, akinek módja van rá, mert én beindítanám, de nem tudom, hogy
kell. Mármint ebből a kiadványból?
Nem érek rá meg. nem az, hogy nem érek rá, ráérek, mert nyugdíjas vagyok, de gyakorlatilag azt nem értem, hogy ennek miért nem csapunk nagyobb...
Mármint a kiadvány, szóval, a kiadvány ügyben? Tényleg,
hát most gondolja be, most egyszer ez a gyönyörűséges, szép, jókor című hasznos információk nyugdíjasoknak, például Zsadon Andrea és Szolnoki Tibor az otthonukban sosem játszik szerepet, és nem tudom hány száz éve együtt vannak. Hát ez tényleg hasznos. És hát olyan fantasztikus tényleg, hogy a Papan Dimitru Atina és egy hatalmas cikk van róla, ez is hasznos a nyugdíjasoknak, komolyan mondom, nagyon hát megható.
Ezt azért teszik az bele, hogy elolvassák.
A kormánya tiszteli és megbecsüli az időseket, és akkor elmondja, hogy a 13. nyugdíj, na most azt írja, hogy többször, hát mondjuk az ellenzéknek egyszer volt, úgy emlékszem, 2009-ben, hogy nem tudták kifizetni, mert akkor tényleg nagyon nagy krach volt. Igen. És hát akkor valóban nem fizettek. De én úgy emlékszem, hogy 2004 után az Orbánék nem is akarták, őt nem szavazták meg. Úgyhogy jobb lenne, ha hallgatnának erről az egészről. Na mindegy, de azt mondja meg nekem, hogy maga szerint ezt az újságot kinyomtatni, megszerkeszteni, kinyomtatni, postázni, de betenni ugye a nejlomba, az gyönyörűen le van heggesztve, légmentesen, nehogy megázzon. És ezt, és utána még újra postázni az egész cuccot hozzá, hát ez mennyi pénzt elvisz? Hát legalább 20 ezer? Sokkal több. Hát adnák oda a nyugdíjasoknak, és a nyugdíjintézet meg csapja hozzá, és a nyugdíjhoz küldjön legfőbb, mert azt ugye vagy postás hozza ki, de ma már nem olyan nagyon, vagy a bankba megy egyenesen, de hát ezt, hát komolyan mondom, hogy hát többet
nem,
kerül
nem
a
kerül,
levet,
igen, nem kerül egy-egy kiadvány 20 ezer forintba, de ha 2,5 millió nyugdíjasnak kiküldik, akkor az biztos már legalább összességében milliárdos tétel. Miért csinálják? Azért, mert az ön, meg az én, meg a mindannyiunk pénzéből van, közpénzből, kvázi tájékoztatásnak hazudják ezt, miközben sima Fidesz meg kormánypropaganda. Így akarják a nyugdíjasokat megnyerni, hogy egy pár ilyen népszerű bulvár témát is beleraknak, hogy olvassák el, és közben ott van még a miniszterelnök üzenete is. Ez olyan jól esik a nyugdíjasoknak. Biztos boldogok lesznek, és nem kerül semmibe a kormánynak, pontosabban csak nekünk kerül, a politikai hasznot ők aratják le, és még nem csak a politikai hasznot, mert aki ezt az egészet szervezi, az az egyik fő üzletemberük, az is nyilván pár százmillió forintos hasznot ebből húz, vehet magának még egy floridai luxus apartmant, most derült ki, hogy vett 2,5 milliárdért Floridában, lesz neki egy harmadik is.
Ez a lényeg. Köszönöm szépen, most megnyugodtam.
Na, látja, ez a lényeg, meg akartam nyugtatni önt is.
Köszönöm,
viszont hallásra. A vonalban pedig Juhász Ferenc volt, honvédelmi miniszter, jó napot kívánok.
Jó napot kívánok.
Rosin Szendi Romulus a témánk. És hát pontosan nem annyira ő, mint inkább a kormány egyre durvább, egyre leplezetlenebb támadás sorozata ellene. Legutóbb azt találták ki, hogy hát nem csak az ukránoknak dolgozik, meg titkos ilyen-olyan kapcsolatuk volt, vagy lehetett ukránokkal, pláne kémekkel, szóval lassan ukrán kémnek fogják beállítani, de Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt mondta, hogy kettős kommunikációt folytatott, mert az itthoni jelentéseiben elfogadta és képviselte a kormány háború ellenes álláspontját, ellenben NATO üléseken ott Ukrajna mellett foglalt állást, és nem átallotta a felszólalásait. Szláva Ukrajini, dicsőség Ukrajnának, üdvözléssel vagy felkiáltással zárni, minthogyha ez hazaárulás volna. Önnek azért biztos van, mint egykori honvédelmi miniszternek, elképzelése és konkrét tudása is arról, hogy ezeken a NATO üléseken egy magyar katonai vezető milyen felhatalmazással mit mondhat, hogy mondhat, és hogyha gyökeresen ellentéteset képvisel azzal, amit a kormány akar, akkor annak milyen következménye lehet, akár azonnal. Szóval mennyi valóságtartalma lehet ennek a nagyon álságosnak látszó kormányzati propagandának?
Ez nem csak álságosnak látszó, hanem az is. A mindenkori vezérkari főnök az a NATO vezérkari főnökeinek tanácskozásán soha nem egyedül vesz részt. Mindig van vele a Brüsszelben akkreditált NATO nagykövetségünk, valamelyik munkatársa, adott esetben a NATO nagykövet, mindig van vele valamilyen személyes asszisztencia, aki magyar, a Honvédelmi Minisztérium külügyekkel foglalkozó főosztályairól, vagy akár a külügyminisztériumból. Ha Ruszin Szendi Romulus valamiféle hazaáruló magatartást tanúsított volna több mint 2 évvel ezelőtt, mert hogy ő akkor volt vezérkari főnök, akkor ennek már réges-régen ki kellett volna derülnie, hiszen azok az emberek, akik nem az ő közvetlen beosztottjai, és akitől egyébként most valószínűleg ez az információ is származik, simán jelenthették volna, hogy nagy a baj, hiszen külügyminiszter úr átmondott, miniszterelnök úr hasonlót, és akkor Ruszin Szendi Romulus pedig más mondott. A NATO partnerek is megkérdezték volna, hogy hogy van ez, hogy a miniszterelnök ezt mondja, te meg mást mondasz. Egészen biztos vagyok benne, hogy nem fognak tudni bemutatni olyan dokumentumot, papírt, olyan nyilatkozatot, vagy felállítani olyan tanút, aki azt mondaná, hogy Ruszin Szendi Romulus a kormány álláspontjával szembeni magatartást tanúsított, annál is inkább, mert ő akkoriban még igenis a kormány és
a kormány hű katonája, vagy mondjuk így az ország hű katonája volt.
Így van, az ország hű katonája volt, egészen biztosan lojális a saját miniszteréhez, kormányfőjéhez, ezen mód tehát egészen biztosan nem árult el a hazáját. Az, hogy őt most ezzel vádolják, az arról szól, hogy kell valami bűnbak, akire most rá lehet kenni nagyon sok mindent. Magyar Péterre ráhordott és rákent sok-sok vád, mint teflonról a víz úgy csorgott le, és most a második embert, aki egyébként hát a kormány közeli volt, azt próbálják meg beáztatni, azt gondolom, hogy kevés sikerrel. Ha valóban lennének ukrán kémek, vagy lettek volna, azokat nem kiutasítják idegenrendészeti hivatkozással, hanem letartóztatják és eljárást indítanak ellene. Ha valóban lennének dokumentumok, feljegyzések, vagy bármi, ami igazolná, hogy bűnös magatartást tanúsítottak, akkor ez már régen nyilvánosságra került volna. Az, hogy most Kósa Lajossal eljátszhatják a Honvédelmi Bizottság összehívását, és majd ő meg tudja mondani azt, hogy tuszik, huszik és ukránok között mi a különbség, és hogy itt nagy baj van, ez azt gondolom, hogy annak a színjátéknak a része, amelyet most Rogán hivatalában írnak, és arról szól, hogy minden eszközzel próbáljuk összemosni a Tiszapártot Ukrajnával, a háborúval, egyszerűen rombolni azt a presztist, amit az elmúlt időszakban szavazói támogatásként megszereztek.
Ezt mondjuk nem is tartom teljesen kilátástalannak, mert az emberek zöme nyilván csak arra figyel, és az is csak úgy szorványosan jut el hozzá, hogy ez a Tiszapárt, meg az ukránok, meg kémek, és akkor egyszer csak úgy ez beleívódik a tudatába, és gyanúsak ezek, Magyar Péter, meg hogy is hívják ezt a tábornokot? Hát igen, már a neve is gyanús. Szóval ez lehet, hogy valamennyire bizonyos embereknél célt ér. De azt még...
Ez egész biztos, ugye? És ez a Fidesz kommunikációjának egy nagyon fontos eleme, hiszen az elmúlt évtizedben, vagy másfél évtizedben mindig megtalálták azt a személyt, azt a szervezetet, akit nagyon kellett gyűlölni, és akire ráépítettek egy nagyon erős lejárató kampányt, és az elmúlt 10 évben ez a magatartás sikeres volt. Most én azt látom, vagy azt gondolom, hogy most nem annyira sikeres. Egyrészt az embereknek felnyílt a szeme, másrészt az a remény, hogy kormányváltás jöhet, az jóval erősebb annál, semmint hogy egy kommunikációjában az utóbbi időben igen sokat tévedő Orbán Viktor és kormánya szavának nagyon-nagyon hitelt adnának.
Mondjuk ehhez képest is szánalmas az, amit például Gulyás Gergely előadott, hogy a felszólalásait Ruszin Szendi Szláva Ukrajini kifejezéssel zárta. Hát már bocsánat, ha ez a fő bűne, azért ezzel olyan messzire nem nagyon jutnak szerintem még a nagyon nem érdeklődő Fidesz szavazók körében sem, és direkt elkezdtem nézegetni, hogy hát vajon Novák Katalin, aki mégiscsak köztársasági elnök volt, 2 évvel ezelőtt, 2023. augusztusban Kijevben járt, és részt vett egy úgynevezett krími platformon. Ott pedig kijelentette, hogy a háború a Krímben kezdődött, ugye 2014-ben, és annak felszabadításával kell véget érnie. Majd hozzátette, hogy egyértelműen Ukrajna oldalán kell állnunk. Lehet, hogy nem mondta azt, hogy Szláva Ukrajini, de ez gyakorlatilag ugyanazt jelenti. Na most, ugye, most kérdezem önt, bár nagyjából tudom a választ, de mégiscsak egy volt miniszter hitelesebben mondhatja. Tudomásom szerint egy köztársasági elnök nem képviselhet saját külpolitikát. Nem mehet el csak úgy hasraütésre Kijevbe, nem vehet részt egy ilyen krími platformon, nemzetközi konferencián, nem mondhatja azt, hogy egyértelműen Ukrajnát kell támogatni, és az orosz agressziót vissza kell utasítani, és minden területet vissza kell szerezni Ukrajnának, hanem ez csak a magyar kormány, a magyar külügyminisztérium jóváhagyásával történhet.
Ez így van, és ez így volt egyébként Szendi Romulus esetében is. Tehát nem az volt, hogy ő fogta és tehette azt, hogy saját kútfőből elmondta azt, hogy ő mit gondol erről a kérdésről. A különböző delegációkat ezekben az ügyekben a külügyminisztérium, miniszterelnöki hivatal és adott intézmény, ez esetben köztársasági elnöki hivatal vagy éppen a honvédelmi minisztérium emberei összeállítják azt a mondandót, amit el lehet mondani a nyilvánosság előtt, amit el kell mondani odabent, nagyon sokszor szó szerint kapják meg ezek a vezetők a felszólalásaik szövegét. Ebből a szempontból tehát abszolút, hogy is mondjam, Novák Katalin, hogyha a mostani Ruszin Szendi Romulusi mércét nézzük, amivel a Fidesz őt támadja, szintén az árulást követett el, de nem, mert hogy egyébként az volt a korrekt mondat, és hogyha a kedves hallgatók és én is emlékeznek rá, az ország sóhajtott föl, hogy végre valahára egy állami vezető nem az oroszok oldalán áll. Végre valahára egy állami vezető azt mondta, hogy ez a háború az oroszok által kezdett és területszerző háború, és vissza kell állítani az eredeti állapotot, megjegyzem, amit Budapesten fogadtak el és írtak alá egy szerződésben. Summa summarum, alapvetően Fidesz kommunikációs cserről van szó, ami egyébként persze alkalmas arra, hogy a államháztartás nehézségeit, az imént volt téma a nyugdíj problémákat el lehessen egy kicsit leplezni, vagy más lehessen az előtérbe hozni, illetőleg legyen egy olyan szituációba, amelyben a miniszterelnök, a megváltó, a főnök majd kiáll és megvédi a hazát az ukrán mafiózóktól, a ukrán mindenféle emberektől.
Akkor végül azt kérdezem öntől, ami persze a jóslat kategóriája, és hát egy miniszter sem jós, de hát mégis a politikai tapasztalatai alapján el tudná-e képzelni azt, hogy ez az egyre durvuló fideszes és kormány kommunikáció oda vezet, hogy Ruszin Szendi Romuluszt beviszik a hűvösre, hát mégiscsak jobb helyen van ott, és talán akkor jó néhány hónapig lehet azt mantrázni, anélkül, hogy ő szóhoz juthatna, hogy milyen árulást követett el. Vagy ez azért olyan súlyos következményekkel járna, esetleg megrendíti a hűséget és a bizalmat a magyar honvédségben, a többi tisztben, a jelenleg ott szolgálók körében is, hogy ezt nem mernék megkockáztatni.
Én szerintem ez a politikai tervező asztalon az egyik opció. Abban az esetben, hogyha a közvélemény, amelyet egyébként folyamatosan szondáznak és mérnek, elfogadhatónak tartana egy ilyet, és a Fidesz nehéz helyzetbe kerülne továbbra is a közvéleménykutatási adatok szerint, akkor minden szívfájdalom nélkül megtennék. A Fidesz és egyébként a társpártjai, baráti pártjaitól nem áll messze az, hogy kriminalizálják a politikai ellenfeleiket. Letartóztatták az isztambuli polgármestert, most Grúziába, miközben egyébként a grúz elnök itt volt, a közben letartóztatták az ellenzéki vezetőket, azaz ezt a fenyegetést folyamatosan fenntartják, de ebben a pillanatban két ok miatt nem alkalmazhatják. Az egyik az, hogy nincsen elég bizonyíték. Jobb az, hogyha csak az éterbe itt benyomjuk folyamatosan, hogy bűnös, 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 mint hogy ténylegesen ki kellene állni és megmondani, hogy mivel és miért. Másrészt pedig nyilván félnek ebben a pillanatban még a népharagtól.
Reméljük, hogy ez így is maradt. Köszönöm szépen Juhász Ferenc volt honvédelmi miniszternek. Viszont hallásra.
Tiszteletem, viszont.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
És egybe telefonáló a vonalban. Jó napot kívánok!
Szép jó napot kívánok, ha én vagyok.
Igen. Tessék.
Nagyszerű. Három rövid gondolatom lenne, megpróbálom röviden, nem annyira, igen, szóval megpróbálom röviden. Az egyik a DK-hoz, a hírekben, amit hallottunk, hát 15 éve máshogy csinálnak, mint hogy felszólalnak, hogy az a Orbán már megint ezt csinálta, azt csinálta, és hogy követeljük. Viszont azt nem hallottam, hogy például most, amikor már a tüntetések után a Momentum tüntetőit vegzálják a rendőrök úgy, hogy beviszik őket, vagy különböző lerohanják és igazoltatják, hogy egy DK-st is ugyanígy igazoltatnak, vagy hogy egyáltalán kint lennének. Ez volt az egyik téma, a DK-ra nem is szeretnénk többet, mert nem érdemelnek többet. A másik, a Bolgár úr, hát én csalódtam magába egy picit, egy nagyon picit. Én egy nagyon jól kommunikáló, nagy tájékozottságú, nagyon-nagyon asszertív személynek ismertem meg, és erre hagyja, hogy a hölgyi nem itt átvegye a hatalmat. Hát nem azt mondom, hogy hasmenéssel
melyik hölgyre gondol?
Hát aki az előbb körülbelül negyed órán keresztül mondta ugyanazt különböző variációban.
Erről a nyugdíjas kiadványról?
Igen.
Hát ennek csak az az oka...
Összecsalat el lehet intézni, igen, csak
az oka, hogy nem hallott engem. Talán észrevette, hogy többször megpróbáltam beleszólni, de nem az, hogy nem hagyta, szerintem nem hallotta, és csak mondta és mondta magáét. Előfordul szomorú. Ilyen, hogy nem hallják, vagy azért, mert távol tartja a fülétől a telefont, vagy más.
Én is nagy tisztelője vagyok a női nemnek, de néha le kell őket állítani. A harmadik téma, tegnap beszéltem egy nagyon kedves erdélyi barátommal ezzel a paragyi szerencsétlensége katasztrófával kapcsolatosan, hogy mi a helyzet. Hát ő mondta, amit tudott, meg aztán mondott egy kis üzét is, hogy hát a románok kormány, meg blablabla. Viszont mondott egy nagyon érdekes dolgot, és én ehhez hozzáfűzném, hogy a természet visszaveszi önmagát. Azt mondta, hogy ő szovátai, és mint tudjuk, utána van a medvetó. Egy nagyon-nagyon híres üdülőhely. Magam is voltam ott, egy gyönyörű hely egyébként, ami egy sós túl, és lebegni lehet a tetején, és egy világhíres, hát már múlt évszázadban, meg múlt előtt, múlt évezredben oda járt mindenki, akinek esze meg pénze volt, és azt mondta, hogy 150 évvel ezelőtt ugyanebben az időszakban szakadt be a medvetó, tehát akkor keletkezett. Uh-huh. Tehát ugye az egész vidékot egy nagy sótároló hely, de az egész vidék. Tehát most nem csak egy-két halut képzeljünk el, de lesz ott még nagyon nagy baj. Nagyon nagy baj lesz ott még, amit Parázska borókolt be is lengetett, és ott halvak fognak eltűnni, ha ez így folytatódik pillanatok alatt.
Hát ez nagy tragédia lenne.
Hát pedig az lesz. Mindig volt szivárgott, ez a barátom mondta ott a lefelé, hiszen ez egy 8 szint mély tárna, vagy bánya, vagy mi a bánat. Aki volt ott, én voltam ott a sóbányában, hát egy épület nagyságú turistaterem van ott, és sok ilyen van. És mindig volt szivárgás, de soha nem költöttek rá annyi pénzt, hogy megállítsák, és hát ugye, amit például a Zolnai Bajalás posztolta egy fotót is, hát ott azért elég kemény tarolások vannak a környéken, tehát nem véletlenek ezek a dolgok.
Hát biztos, hogy nem véletlenek, engem az hökkentett meg Parászka Boróka beszámolójában, hogy azt mondja, hogy ez a tragédia valami nem várt, talán politikai hullámot vagy rengéssorozatot is elindíthat, mert az emberek ezt ugyanúgy élik meg, vagy hasonlóan, mint Újvidéken az ott élők, vagy a Szerbiában élők, hogy ez ugyan egy szerencsétlenség, egy természeti katasztrófa, de az ember, a társadalom, az üzletemberek, a hatóságok sokkal többet tehettek volna azért, hogy megvédjék tőle.
Biztos vagyok benne, hogy igaza van. Én azonban nagyon tartok attól, hogy ezt a magyar tolvaj kormány kihasználja. Uh-huh. És nem a valós problémákat veti fel, hiszen tolták oda a csilliárdokat oda is a saját magyarjaiknak, és ugyanúgy ellopták azt is a saját magyarjaik. Tehát majd szépen a román kormány ellen fogják fordítani, hiszen ugye nem a szélső jobb nyert, tehát nem akarok tanácsot adni a Rogánféle hazugságműveknek, de biztos, hogy erre fognak rászállni, hogy igen, kérem, tessék, ez a következménye annak, hogyha nem ránk szavaztok, akkor ilyen katasztrófák lesznek. Ez tuti. Amit meg az ukrán, ez a negyedik már, és akkor minden leteszem, az ukrán helyzetnél művelnek, az szégyen. És a szégyennél sokkal nagyobb dolog. Ha belegondolunk, és tudom, nagyon nehéz ezt innen Magyarországon, bár én most Londonba tartanák belegondolni, hogy naponta ezek és ezek halnak meg, nyomorodnak meg mind a két oldalon. És akkor jönnek egy ilyen senkiházi tolvajok, akik az állam működtetését arra használják, hogy egy saját államot a lopásra tartsanak fönn, és azt mondják, hogy és úszítanak, gyakorlatilag háborús úszítást visz véghez Orbán, úszít egy olyan nép ellen, aki őt is védi. Mert ha ukránok nem állítják meg az oroszokat, hát megmondták az oroszok. Meg kell nézni a híreket. Megmondták az oroszok, hogy Európát akarjuk.
Igen, hát még ha ezt nem kell is szó szerint érteni, de az biztos, hogy annyira akarják Európát, hogy megmondhassák Európának, hogy mit igen és mit nem, beleértve Magyarországot is. Hát ha ezt akarja Orbán, lehet, hogy ezt akarja, lehet, hogy inkább engedelmes szolgálja lesz Putyinnak, de tényleg felháborító, erkölcsileg, minden értelemben.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm, viszont hallásra. Igen?
A második pont az csak egy kicsit volt szigorú.
Jó, értettem. Néha technikailag nem tudunk mit csinálni ezzel.
Én javasoltam már a kollégájának az 5 perces kvótát, és ő néha be is tartja a betelefonálókkal, úgyhogy már az én időm lett.
Ja, értem, jó, köszönöm, viszontlátásra. De hát egyrészt nem mindenki tartja be, megnézi az óráját, másrészt előfordulhat olyan beszélgetés, ami megéri ennek akár a dupláját is, hát ha valami ilyet mond a hallgató. Harmadrészt meg néha azért az fura lenne, hogyha nem hallja meg az illető, hogy én mit kérek, vagy mondok, vagy vettek közbe, és csak mondja, egyszer csak mondat közben elvágjuk. Nem mondom, hogy lehetetlen, főleg ha olyat mond, de azért nem szerencsés. Szóval jó, igyekszünk kordában tartani a mondandót, és most itt van Gábor György, vallásfilozófus. Szervusz, Gyuri!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat.
És egyetemi tanár. És hát van egy érdekes hír az elmúlt napokból. Az ember azt gondolta már, hogy nem lepődik meg ilyen vagy olyan kinevezésen, aztán mégis. Bóka János az Európai Uniós Ügyek Minisztériumának minisztere megbízást kapott Orbán Viktor miniszterelnöktől az antiszemitizmus elleni fellépés koordinálására miniszterelnöki megbízottként. Első hallásra az ember azt mondja, miért van Magyarországon antiszemitizmus? Másfelől azonban, hogyha tovább olvassa az ember a hírt, akkor rájön, hogy nem nálunk van, hanem az Európai Unióban erősödik, és azt kell visszaszorítani. De erre meg az a kérdésem, egy magyar miniszterelnöki megbízott? Na, erre varjon gombot egy vallásfilozófus.
Szóval, ugye ismert az a mondás, gyakran szoktuk mi is mondani, hogy ha nem akarsz valamit megtenni, akkor alapíts egy bizottságot, hoz létre egy bizottságot. A helyzet az, hogy és ez egyszerűen szociológiailag ismert, sokat vizsgált, és belátott tény, hogy a világon Európától az Egyesült Államokig roppant módon felerősödött az antiszemitizmus. Ennek nagyon sok oka van, nagyon sok összetevője van, rögtön hozzáteszem, hogy a formái is eltérőek, tehát bár én óvatosan kezelem ma már egyre óvatosabban azokat a hagyományos fogalmakat, hogy jobb oldal, bal oldal, mégis itt most hadd alkalmazzam, ismert az antiszemitizmusnak mind a két válfaja, jobboldali, baloldali, és azt is érdekes megvizsgálni, nem egységes ebben a világ, hogy a világnak mely pontjain erősebb az egyik, vagy markánsabb, és mely pontján erősebb a másik. Na most első nekifutásra persze azt kell mondani erre, hogy ez nyilván egy tiszteletre méltó dolog, az antiszemitizmus, amely érzékelhetően erősödik mindenhol. Hadd mondjam el a hallgató kedvéért egy saját személyes példámat. Én a Zsidó Egyetemen tanítok, és a Zsidó Egyetemen ugyanúgy, mint minden más hasonló intézményben megjelent egy felhívás a személyi jövedelemadó 1%-os felajánlásáért folytatott kampány részeként. Na most azt nem tudja elképzelni a kedves hallgató, hogy itt milyen megjegyzés özön zúdult a Zsidó Egyetemre. A nyilas, korabeli nyilas vagy náci lapok is megirigyelték volna azt a komment özönt, ami itt ránk zúdult. Tehát ez mindenütt létezik, az antiszemitizmus. Most valóban valamit kell tenni, hogyha a kormány, egyébként még azt is hagyd tegyem hozzá, hogy mint annyi minden más mostanában, ez sem magyar találmány, és nem talán véletlen, hogy ez is amerikai mintára jött létre, tehát Amerikában létezik egy hasonló szervezet. Rögtön az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy nem Trump alatt jött létre, ez már Biden alatt is volt valami hasonló intézmény, ami Amerikában működik. A kérdés az, hogy van-e értelme, és ha van, mikor van értelme egy ilyen grémium felállításának. Akkor semmi értelme nincs, hogyha ezt a politika önös célokra, reklámcélokra akarja felhasználni, hogyha instrumentalizálni akarja ezt, eszközként akarja saját politikai céljaihoz felhasználni. Akkor van értelme, vagy akkor lenne értelme, hogy, és most már hagyjuk az amerikai példát, hogyha Magyarországon egy olyan bizottság állna fel, akár az egész Európai Uniónak is példát mutatva, ahol nem politikusok és nem politikai, direkt politikai célkitűzések szerepelnének, hanem szakmai célkitűzések, amely bizottságban ott lenne a szociológus, ott lenne a előítéletkutató, ott lenne a politológus, a történész, és így tovább, és így tovább. Tehát ahol valóban egy szakmai munka indulna el, hiszen ezzel a jelenséggel valóban kell, szükséges kezdeni valamit. És itt nagyon
de nem biztos, hogy egy miniszterelnöki megbízott az, aki ezt a jelenséget kezelni tudja.
Nyilván ezért mondom, hogy hogyha ő szakpolitikus politikusként szerepelne itt, és ő tulajdonképpen inkább csak vinni azokat az ügyeket, amelyeket viszont szakemberek, a filozófustól, a szociológusig, az előítéletkutatótól, a történészig, amely eredményeket ők letesznek az asztalra, akkor ám legyen. De hát ugye itt az a nagy baj egyfelől, hogy ez egyébként ragyú alkalmat ad arra, amit úgy szoktunk nevezni, hogy kettős beszéd. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy még egyszer mondom, egyfelől akár tiszteletre méltó lehet egy ilyen kezdeményezés, de nem fér bele ebbe, semmilyen logika mentén nem fér bele ebbe, hogyha közben mondjuk éppen a miniszterelnök szájából ünnepi beszédek során olyan utalásokat hallunk, amely kódolt utalások, de pillanatok alatt dekódolható utalások a háttérhatalomra, a pénzzel való spekulációra, és így tovább, és így tovább. Ezeket azért említem, mert ezek például a Zion bölcseinek jegyzőkönyvei alaptételeiként szerepelnek.
De hát mondjuk nem is kell ilyen kódolt utalásokra gondolni, hanem pár nappal azelőtt, hogy kinevezték miniszterelnöki megbízottnak, az antiszemitizmus elleni miniszterelnöki megbízottnak a minisztert, az európai ügyi minisztert. Volt egy hát meglehetősen antiszemita ízű botrány, politikai botrány, egy egri fideszes önkormányzati képviselő, ráadásul a kulturális bizottság vezetője támadt neki Dobrev Klárának a legsötétebb antiszemita toposzokkal, amit aztán egy másik keszthelyi fideszes képviselő átvett, és szintén továbbadott a Facebookon. Magyarán lett volna mit szóvá tenni rögtön a kezdet kezdetén, de hát Európában harcolni az antiszemitizmus ellen mégiscsak fontosabb, mint itthon, nem?
Igen, ez lett volna nekem is a következő példám. Ugye, mint a kettős beszéd a legjobb példázat. Valóban egyébként mondjuk így nyíltan, abszolút nyílas hangvételű szövegről volt szó, amit itt több fideszes képviselő hölgy, nem tudom, megosztott, és aztán cinikus módon valami marhasággal azt mondta, hogy ők nem is tudták, hogy milyen szöveget osztanak meg. Na most ugye megint egyfelől másfelől. Egyfelől kétségtelen tény, és ennek nem csak társadalomtudósként örülök, hanem privát emberként is, hogy Budapesten nem, vagy Magyarország más városaiban nem találkozom nap mint nap azokkal a jelenségekkel, amelyekkel valóban Nyugat-Európában naponta találkozunk. A pro-palesztin felvonulásokkal, örjöngésekkel, egyetemi kampuszokon, és így tovább, és így tovább. És ez jó, és szeretném, hogy ez továbbra is így maradna, és Európa utcáiról is ezek eltűnnének. De másfelől engem nem nyugtat meg az, hogy, és ez megint arra példa, hogy politikai célokra használják fel, hogy mondjuk azok a kormányközeli újságíróknak nem nevezném, inkább azt mondanám, hogy propagandisták, akik pár évvel ezelőtt a legvéresebb, legundorítóbb antiszemita szövegeket engedték meg maguknak a nagy nyilvánosság előtt televízióban, televízió stúdiókban, vagy különböző lapok fórumain. Most éppen Izrael pártiak, nyilvánvalóan azért, nem hiszem, hogy a saját értékrendjükből fakadóan, hanem mert éppen a politika ezt így kívánja, így követeli. De ebbe benne van az is, az embernek az a rossz érzése, hogyha a politikai szelek máshogy kezdenek el fújni, akkor, mint hogy nem érték alapú ez az álláspont, akkor ez megváltozik. Szóval a lényeg az, és eljutottunk ahhoz igazi konfliktus helyzethez, ami e körül, a probléma körül azt hiszem megoldásra várna, szakmai megoldásra és nem politikaira, hogy egyfelől alapjogként beszélünk a szólásszabadság jogáról. Csak hogy pontosan tudjuk azt a történelemben, sajnos nem tudjuk, hogy melyik az a pillanat, milyen egyszerű lenne a dolgunk egyébként, ha tudnánk, mi az a pillanat, amikor a szólás, a gyűlöletbeszéd fizikai cselekménybe csap át. De tudjuk a történelemből, hogy ez így szokott lenni. Nem tudjuk, hogy mikor, de ez meg így szokott történni. És én ezért képviselem azt az álláspontot, sok vitám van ebben a vonatkozásban, hogy egy mentális bántalmazás adott esetben, és ezt a pszichológia, ami viszonylag modern tudomány, hát a 19. század legvégén, 20. század elején kezdődött tudományról van szó, a pszichológia pontosan tudja, hogy mentálisan is legalább olyan sérelmeket, bántalmakat lehet okozni, mint fizikailag. Tehát bizony a gyűlöletbeszéddel valamit kéne kezdeni, mert manapság látjuk totálisan gát nélkül elszabadult, és ez az, amit ma mondom még azokon a helyeken is, az egyetemek kampuszain is érzékelhetünk, ahol hát éppen a tanszabadság, egyetemi autonómiák, a tudás központuság, az univerzitás szelleme pont mást kívánna, vagy más követelne meg.
Gábor György vallásfilozófus egyetemi tanárnak köszönöm szépen, szervusz!
Én is köszönöm, minden jót, szervusz!
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Szabó György vagyok. A parajdi szerencsétlenség.
Igen,
ezt kapcsolódóan háttérinformációt szeretnék adni. Jártam ott, csodálatos. Most inkább a salzburgi sóványákat ajánlanám látogatást. Alapszabály sóványánál, hogy tekintettel arra, hogy a nátriumklorid az egyik legjobban oldódó só, a víztől porszárazzá kell elszigetelni. Egyébként a légkör maga is hűvös, száraz, emiatt eleve. Most addig, amíg a Tisza aranybányászattal kapcsolatos szennyeződése az egy gátszakadás következménye volt, messzehatott, itt helybeli probléma várható. A bányászati szakirodalom az elmúlt 150 évben több mint 200 katasztrofális sóbánya beomlást tart. Nyilván vigyázni kell, hiszen múlt hónapban is hallottunk lengyel szénbányász katasztrófát, szóval ott kis számú sajnos sérült van, nem, a sóbányában hatalmas üregek vannak. És ezért, ha beomlik, akkor bizony hát a kiterjedés az katasztrofális. A legutóbbi az talán 4 vagy 5 évvel ezelőtt Oroszországban volt, ahol egy falurész elsüllyedt. Ehhez a témához csak nagyon röviden. Egy amerikai cég a Zsillvölgyében óhajtott szingáz lecsapolást végezni, ez aki jól csinálja, annak jó jövedelmező üzlet. Az előkészítések folytak, és már a fúróberendezés felállítása, amikor az egyik éjjel a város közepén levő ABC áruház úgy, ahogy volt, elsüllyedt. Az amerikai azonnal ott hagyta a területet azért, mert a nyilvántartás az ezek szerint megbízhatatlan.
Uh-huh. Szóval nem tudták, hogy milyen üregek vannak ott, és hogy milyen veszélyei vannak ennek? Aha.
Én most általánosságban beszélek, nem szeretném ezt lebontani. Parajdra általában be kell vinni az északi irányt, már az se egyszerű, külön hites bányamérők csinálják ezt. Na most, ha a szénbányánál volt ilyen probléma, akkor ott a kérdőjel a parajdi sóbányára is.
Hát igen, 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 értem, de azt mondja, hogy a víztől mindenképpen mentesíteni kell egy ilyen bányát és a környékét. Hát ezt feltételezem már csak a sok idős, szóval a hatalmas időben elterjedő tapasztalatok alapján is tudni lehetett. Hát ha ott régóta volt sóbányászat, akkor az emberek tudják, hogy mik a veszélyek, és hogyan kell lehetőleg ezeket a veszélyeket minimálisra csökkenteni. Lehet, hogy ezeket nem vették figyelembe, nem volt ilyen hasonló tragédia, ilyenfajta fenyegetés, és inkább húzták, halasztották. Szóval nem egy alapvető és nélkülözhetetlen lépés el, hogy sóbánya, akkor azt próbáljuk mindenképpen izolálni.
Hát ez alapvetés, Nem akarom kritizálni a műszaki felügyeletet, van erre hatóság Romániában. A szénbányászati hasonlatot azért mondtam, hogy az egy sokkal egyszerűbb dolog, mert ugye tudva levő, hogy a hófehérke is törpékkel dolgozott a szénbányában, hogy minél kevesebb anyagmozgatás legyen. A sóbányánál ellenkezően határtalan geometriákat lehet kialakítani, és működik is addig, amíg elszigetelhető a víz.
Hát ezért is van az, hogy említette az elején a salzburgi sóbányákat, vagy környéki sóbányákat, hát azok nagyon látványosak, Parajdon is az volt, tehát tényleg hatalmas tereket lehet bejárni, megnézni, nem sóbányászat, hanem egyszerűen csak érdeklődő turista számára is, az nem olyan, mint egy szénbánya, hanem az egy látványos, hatalmas belső tér kialakítása, vagy kialakulása lehet. Ugye?
Pontosan így van.
Hát, nem tudom, mi maradt belőle. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Minden jó.
Háló, jó napot kívánok.
Háló, jó napot kívánok, én vagyok.
Igen, és mondom, hogy 387-84-52 és 387-84-53 a számunk, és hallgatom ment.
Éppen hallgatott Bolgár úr és hallgatótársaimnak úgy szintén. Az egyik Karamellt szeretném megemlíteni, akivel most már pár napja nagyon sokat foglalkoznak, amivel kapcsolatban most itt a hatalom két hibát is elkövetett. Az egyik ugye, hogy rögtön magára vette azt, ami igazából nem neki, nem volt szó szerint megcímkézve. Tehát nem beszélt a hatalomról, nem beszélt Fideszről, nem volt nagyon megcímkézve. Itt egyszerűen arról beszélt, hogy úgymond szeressük egymást, ne gyűlölködjünk, ami elvileg ennek a hatalomnak az alaptétele, mert a...
És rögtön magukra is vették, tehát nem voltak megnevezve. Így van, rögtön magukra vették.
Másik pedig, hogy ezt korábban még visszafordították volna, most nem tudom, miért nem jutott eszükbe, hogy pont ezért, mivel nem volt felcímkézve, simán mondhatták volna azt, hogy na még a Karamell is a Tisza párt ellen van, aki gyűlölködik.
Igen.
Tehát... Nem is értem, hogy lehettek ennyire szétforrodva.
Hát mert már annyira ők is tudatában vannak, meg át is érzik azt, hogy alapvető politikánk a gyűlölködés, a másik oldal ellenségként való beállítása, tehát már eszükbe sem jut, hogy ezt valahogy át lehet tolni a másik oldalra.
Hát igen. A másik, hát nem tudom, egy is régebbi anekdotával, nem is tudom, kis kitérővel, a luxizásról. Korábban volt lehetőségem sok évvel ezelőtt román televízió adásaiba belenézni. Ott szinte minden este voltak ilyen szórakoztató showműsorok, amiben nagyon gyakran volt, hogy meghívott vendég egy-egy román milliómos, milliárdos gazdag emberek. És a műsornak az is rész volt nagyon sokszor, hogy ez a gazdag ember, ez meghívta a forgatócsoportot, körbevezette a villáját, megmutatta a garázsában álló luxusautókat, hajóját, jachtját, elmesélt, hogy hogyan szokott, merre szokott nyaralni, milyen pénzekből. Büszkén bemutatta, ami hát szerintem simán arra utal, hogy lehet, hogy nem teljesen legális, de valahogy mégis viszonylag elfogadható módon gazdagodott meg. A mi gazdagjainkra ez nagyon nem jellemző, mert ugyan szeretnek villogni a vagyonokkal, de hogyha már újságíró vagy valaki rákérdez, vagy kicsit úgy részleteket kérdezek tőlük, akkor már nagyon, nagyon nem közlékenyek, nagyon nem büszkék arra, hogy hova jutottak, és mire jutottak, és hogy főleg, hogy hol, miből. Ez egy nagyon-nagyon éles különbség, hogy Romániában, hát elnézést, már megint ezzel babálózom, de ott az ottani nyilvánosok büszkék arra, és országvilágnak megmerték mutatni, hogy miük és miből van, és hogy mire vitték. Úgymond akár példaképként is állítani magukat a többiek elé, míg nálunk mindenki tudja, hogy miről van, szóval ezért nagyon nem is büszkék arra, hogy és mindenhol csak a titkolózás, a bujkálás, és a megfélemlítés, ugye, hogyha valaki leleplez egy ilyet, vagy nyilvánosan az, akkor ugye azt a És én visszakötnék erre, és ugye hát a most már egyre több embertől hallom szerencsére, hogy a Fidesznek ugye ez már régóta praktikája, hogy ugye, amilyen bűnt elkövettek, azt utána mindig a másikra fogják. Hát most ez a hazárulásos termelés pont ugyanez. Hát évek óta drága vezérünk teljesen nyíltan az ország érdekében csak is az orosz érdekeket képviseli. Ez nettó hazárulás már azzal az unióval szemben, akinek a tagjai vagyunk, aki szövetségesei vagyunk szövetségi rendszerben, és ezzel szemben ő egy másik hatalomnak az érdekét szól. Tehát ennél inkább nem is folytatom.
Hát igen, de ettől még egy pillanatra sem inognak meg, hanem szemrebbenés nélkül mondják rá a másikra, és húzzák rá a különböző vádakat, rágalmakat. Szóval tényleg egészen elvetemült társaság. De hát ki tudja, meddig fognak
Az ő oldalokon nem tűnik fel a híveiknek, vagy legalábbis egy kisebb, higgadtabb térnek, ha még van ilyen közöttük, hogy hát egy ilyen kém botrány meg egyedeket, ezeket nem a nyilvánosság előtt szoktak először elgöngyölíteni, és kihozni a sajtóba, és hírt csinálni belőle. Hát ez napnál is világosabb, hogy csak a lejáratásról szól az egész. Tehát igazából előbb voltak a sajtóhírek, és a lejárás és minden, és majd utána majd talán egyszer elkezdenek vizsgálódni, megnyomozni. Tehát ez tiszta kabaré.
Hát, és még ha nevetni lehetne róla rajta, akkor igen. Azt mondanám, hogy jó, kabari, de nem, lassan sírunk. Köszönöm szépen, viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok!
Háló, jó napot kívánok, én vagyok a vonalban?
Igen, tessék parancsolni.
Én is ehhez a Jókor című, na szóval nekem is nagyon fölment a pumpám, és a hölgy eléggé mindent elmondott, kivéve az, hogy van egy teljes oldal már megint a nyugdíjasoknak, persze, hogy miért borzalmas lesz a nyugdíjasoknak, hogyha Ukrajna belép az EU-ba, illetve fölvesszük. És többek között, mert ugye a 13. havi nyugdíj, meg hogy a maffia eláraszt minket, meg a fertőzések, meg minden, ezeket már hallottam, de most van benne egy újabb mondat, legalábbis számomra új, hogy a jelenlegi nyugdíjak is csökkentésre kerülnének. És ezt azzal indokolja, lehet hallani, amit mondok?
Ja, hogyne, igen.
Ezt azzal indokolja, hogy még 1962-ben született még a Szovjetunióval az a bizonyos megállapodás, ami alapján az ukrán állampolgárok, hogyha letelepednek Magyarországon, akkor megkapják az itteni átlagkeresetnek megfelelő nyugdíjat, jelenleg is. Tehát nem nagyon értem, hogy most ez mitől változna, hogyha az EU-ba lépne be Ukrajna, és főleg nem értem, hogy miért nem lehet felmondani ezt a szerződést, amit még a Szovjetunióval kötöttünk, és azt mondja ez a cikk, ez a részletezés ebbe a szörnyű újságba, újság, hát mindegy propaganda kiadványban, hogy ugye ilyen, hogy hívják ez a, annyit lehet ugye szétosztani a nyugdíjasok között, amennyi bejön, tehát ez a felrobó, kirobó rendszer, igen, vagy igen, valami ilyesmit. Hát és ez... hogy ugye, hogyha most nem tudom, hány millió ukrán nyugdíjas beözöllik, akinek kifizetjük, akkor természetesen, hogy nem jut nekünk. Úgyhogy én azt szeretném kérni, én úgy tudom, hogy az EU belépésükkel éppen, hogy megszűnne ez a 62-es egyezmény, bár nem értem, hogy előbb miért nem lehet megszüntetni, hogy esetleg erről hallhatnánk valamit a nyugdíj szakértővel, vagy nemzetközi jogásztal.
Jó, szívesen a jövő héten meg fogok egy ilyen beszélgetést szervezni. Én annyit tudok erről, hogy természetesen abban a pillanatban, hogyha egy csomó feltétel teljesít, lesz, és Ukrajnát ugye nem azért veszik föl, hogy egyik napra a másikra, minden további nélkül, minden feltétel nélkül legyél tagja, mert szeretnénk, ha az lennél, hanem egy csomó részletkérdést tisztázni kell. Az egyik például az lesz, hogy egy ilyen 62-ben kötött Szovjetunió és Magyarország közti szerződés értelmét és érvényét veszti. Úgyhogy ezt kapásból biztos, hogy megszüntetik, nem lesz ilyen kötelezvény, hogy az az ukrajnai, ukrán állampolgár, aki átköltözne ide Magyarországra, letelepedik, az akkor mostantól kezdve magyar nyugdíjat kap. Ez biztos, hogy nem lesz. Ez egyértelmű, de ettől még meg lehet ijeszteni a magyar nyugdíjast, és valami olyan érzést kelteni benne, hogy hú, ezektől az ukránoktól félni kell, ezek kémkednek, ezek megtámadnak, ezek kihasználnak, ezek becsapnak, és még a nyugdíjadat is elveszik. Nem. Csak hát mit csináljunk, hogyha ők ingyen terjesztett újsággal 2,5 millió példányban ezt hazudják?
Névre szólóan, igen. Tényleg úgy, ahogy mondta a hölgy, így tasakolva, nehogy valami baj érje, és hát az Orbán Viktor egész fiatalkori képével, ha jól emlékszem, mindig ugyanazzal a képpel jön ez a jókor, már lassan hasonfekvős képét fogjuk kapni, a gyerekkori. Na mindegy, ez lenne a legnagyobb hibája. Ennyit akartam, csak nagyon szépen köszönöm.
Jó, akkor valakit meg fogok kérdezni a jövő héten.
Meg azt is, hogy miért nem lehet már most
felmondani ezt a szerződést.
Miért kell nekünk kifizetni, valóban lehet hallani, tudom a választás, tehát a szavazatok miatt.
Igen.
Értem. De meg, hogy azért nem kurkásszák, hogy mert ugye csak annak járna a magyar átlag nyugdíj, aki egyrészt ott fölmondja a nyugdíját, másrészt meg aki ide települ, és ugye ez volt az a hír, többszörös hír, hogy nem tudom, 828-an laknak egy családi házban ott a határ mellett, de miért nem lehet magát az államközi szerződést,
szerintem
amit a Szovjetunióval kötöttünk, fölmondani. Azt
szerintem föl lehet, és lehet, hogy eddig azért nem csinálták, amíg ki nem találták ezt a durván ukrán ellenes politikai kampányt, mert arra gondoltak, hogy a kettős állampolgároknak, ugye ukrajnai magyaroknak, akik esetleg ide áttelepültek, nem voltak sokan, de mondjuk volt pár ezer ember, azok számára hát ez jó, és nem fogunk az ukrajnai magyarokkal kitolni, hogyha nyugdíjba mennek, ezért nem mondjuk fel a szerződést. De ha úgy döntenének, ha tényleg ezen múlna a magyar nyugdíjasok sorsa, szerintem azonnal azt mondhatnák, hogy köszönjük, ebből elég volt, nem fogjuk ezt a szerződést alkalmazni, és Ukrajna nem tudna mit tenni, hát nem indít háborút amiatt, hogy Magyarország nem fog magyar nyugdíjat adni az ukrán állampolgár nyugdíjasoknak, azonnal föl lehetne mondani, biztos.
Jó, hát nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm. Jó, persze, kell valaki, aki nálam hitelesebben is elmondja, feltehetően ugyanaz, de lehet, hogy még több részletet is tud. Hogy
hát persze, mert most azért erre mindenki már föl fogja kapni a fejét, nem én, mert én nem hiszem, hogy elvész a 13. havi, vagy nem ettől fog elveszni, és meg hát egy csomó minden persze nem hiszek, de ez most egy külön féloldalas oldalomba le van vezetve.
Így van, köszönöm szépen, asszonyom, hogy viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Háló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Só, Parajd!
Igen.
Előző betelefonáló, előttem lévő betelefonáló, ki a Parajdi Sóbánya katasztrófájával foglalkozott, néhány dolgot elmondott, ami azonban nem teljesen igaz. Ennek a katasztrófának semmi köze nincsen sem a szénbányászati katasztrófákhoz, sem más bányászati katasztrófákhoz. Ez egy egészen sajátságos ásvány. Geológus vagyok és bányamérnök, és nagyon sok gyakran jártam Parajdon. Az erdélyi medence pereme az tele van sóbányával, hát északon Dés, keleten Parajd, délen Torda, és még vannak kisebb sóbányák is. Ennek megvannak a geológiai okai, erről most nem akarok beszélni, csak annyit mondani, hogy a só nagy nyomás alatt, mivel hogy az erdélyi medence lassan süllyedt, és a só kiválása után, ami egy tengeri üledék, nagyon vastag üledék sorozat halmozódott fel, ennek a súlya alatt a peremeken kipréselődött a só, mert ennek olyan tulajdonságai vannak, hogy plasztikus. Tehát szabályosan kipréselődött, ezért van az erdélyi medence peremein vannak só előfordulások. Uh-huh. Parajd. A Parajdon kint van a só, kint a külszínen. úgy is hívjuk, hogy sókarszt. A karszt az egy oldási folyamatnak az eredménye. Vannak mészkőkarsztok, dolomitkarsztok, van sókarszt is. Az atmoszferírják sajátságos karszformák azból. Kint van, és annak idején még az Árpádházi királyaink, és később az Anzsúk, és később a Habsburgok is hatalmas regálék fejében adták ki a sót, hatalmas érték volt. A sóbányászat valójában a 18. század közepén, második felében indult meg, mélybányászat Parajdon. Második József adta át az első hatalmas aknát. Azóta van mélybányászat, mélyműveléses bányászat Parajdon. Azért lehet hatalmas termeket kialakítani, hiszen teniszpályák vannak, templom van, nagyon jól tudjuk, akik ott jártunk, hogy hát ez tulajdonképpen autóbusszal viszik le az embereket, vitték le az embereket látogatóba. 25 méteres magasság, őrült nagy területek, mert a sónak van egy olyan tulajdonsága, hogy a húzó szilárdsága borzasztóan nagy, nem omlik, nincsenek benne repedések, nem olyan, mint a többi kőzet. A húzószilárdsága nagy. Szokták a szükség esetén bizonyos kőzethorgonyokkal, egyebekkel biztosítani, de alapjában véve ez a tulajdonsága az, ami miatt a sóban, a sóbányában hatalmas üregeket lehet kirakítani. Mi történik most? Ez a sóbányászat, tehát 201 néhány mélyműveléses bányászat.
És soha nem volt ehhez hasonló, a mostanihoz hasonló katasztrófa? Ilyen,
nem. Az én ismereteim szerint nem, sem Jelicskán, sem máshol. A sóban, a sóbányászatról beszélek.
Igen.
Nem bánya szerencsétlenségről. Sóbányaomlások voltak, persze. De itt a sóról van szó.
Igen.
Mi a lényeg? A Korond pataka hatalmas vízgyűjtővel rendelkezik, egy elég kis patak, én nagyon sokszor átugrottam rajta, de hát most őrült mennyiségű víz jött le, miért is? Azért, mert hatalmas erdőirtások voltak, május elején még havazott, megjött a csapadékos idő, és az ott élők mondják, barátaim, hogy hát soha nem látott mennyiségű víz jött. A felelősségről. A Korond pataka átfolyik Parajdon, Parajdfalun, Korondon és Parajdot is keresztezik. Valójában nem lehetett erre számítani, egy bányamérnök mindig számít a véletlenre, de hát erre aztán tényleg nem lehetett, ám de sok évvel ezelőtt már jelentkezett a részben az időjárás változások részben a hatalmas esőzések miatt ennek az előjelei, és a sóbányászat vezetősége több alkalommal az állami vállalatnál, a bukaresti központi állami vállalatnál jelentette, és mondta, és feliratokkal, és mindig azzal utasították el, hogy nincs rá pénz, nincs rá beruházás, holott a parajdi idegenforgalom őrült pénzeket hozott, sokkal nagyobbakat, mint amennyit maga a só hozott, mert bányáztak kis mennyiségben azért sót is, de az idegenforgalom óriási volt. Most pillanatnyilag arról van szó, hogy szerencsétlen emberek, bányamérnök kollégáim ott vannak, hát én most már régen nyugdíjas vagyok, de ott vannak, és őket hibáztatják, hogy nem történt semmi. Holott ők nem tudtak más tenni, mondták,
csak szólni tudtak.
Igen,
ugye?
Át kell terelni, a biztosítást meg kell csinálni, és akkor most jönnek az okos szakértők, és mondják, hogy de ezt meg lehetett volna, és senki nem kíváncsi arra, hogy 3-4-5-6 évvel ezelőtt mit tettek ezek az emberek azért, hogy ez a katasztrófa most benne következhessen. Sajnos az az én egyéni véleményem, hogy aki azt állítja, hogy az év végére itt valami szemmel látható eredmény lesz, az sajnos nem igazán tudja, hogy mit mond. Ebben a helyzetben ezt a katasztrófát sajnos igazán kiküszöbölni a következményeit nem lehet. Ez a parajdi bánya soha nem lesz olyan, mint amilyen volt.
Hát ez szomorú hír.
Soha nem lesz, nem lehetetlen, tehát fizikailag, bányászatilag lehetetlen, lehet hozzá hasonlót létrehozni, de olyan, amilyen volt, olyan soha nem lesz.
Értem. Köszönöm szépen, minden jót, viszont hallásra.
Minden jót, viszont hallásra.
Még egy betelefonál van a vonalban, csak közben elmondom, hogy a Viberen egy hallgatónk azt írja, hogy Balázs Péter volt külügyminiszter, erről a bizonyos ukrán nyugdíjas szerződésről elmondta néhány évvel ezelőtt, hogy 2010-ben már, amikor ő még külügyminiszter volt, elő volt készítve ennek a nyugdíjegyezménynek a felmondása, de aztán Orbán Viktor utána levette a napirendről, nem akarta felmondani. És akkor a betelefonálója szó, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Ambrózi Pál vagyok, Albert Évsáról, üdvözlök mindenkit. A vezérkari főnökkel kapcsolatban szerettem már azt mondani, hogy így háttérismeret nélkül, de én elképzelhetetlennek tartom, hogy az amerikai hírszerzés nem lett volna a nyomába egy olyan tisztnek folyamatosan, aki a NATO üléseken részt vett. Tehát, és azért ne becsüljük le a katonáinkat, hogy ezt a vezérkari főnök tudta.
Na de az nem, ez valószínűleg így van, tehát biztos, hogy sok mindent tudtak róla, de hát az amerikaiak meg a többi NATO tagállam nem bánta azt, vagy nem tűnt fel nekik, hogyha a magyar vezérkari főnök Ukrajna barát állásponton van az üléseken, hiszen a többiek is ezen voltak, és támogatták, és a mai napig támogatják Ukrajnát, most már az amerikaiak egy kicsit változtak.
Én konkrétan a kémkedésre gondoltam.
Ja, hogy kémkedett volna. Igen,
tehát
igen.
Azért ne becsüljük le annyira a magyar katonákat, hogy tudják azt, hogy a nyomukban van.
Persze.
Az amerikai titkosszolgálat, akik kiderítik azt, hogy egy középiskolás diák mire készül, mit tudom én, akárhol. És akkor azzal meg nem foglalkoznak, hogy olyan ember, aki a NATO üléseken részt vett, hogy az kikkel, hogy tart kapcsolatot.
De hát szerintem ő maga is tisztában volt azzal, hogy nem csak az amerikai, meg más, hanem akár a magyar elhárítás, a magyar katonai elhárítás is hát figyeli, van. Hogy hát végül is nincs valami furcsa lépése a vezérkari főnöknek, nem gyanús ez? Hát nyilvánvalóan tudta, hogy minden oldalról figyelik.
Na, még egy mondat, azt hiszem belefér, hogy az Ukrajna nem a Magyarország, tehát az Ukrajna felvétele nem Magyarországnak az érdeke, hogy ne történjen meg, csak a kormánynak. 2017 óta egyfolytában keresztbe tesznek nekik. Nekik nem lenne jó, hogyha ők bekerülnének abba a közösségbe.
Igen. Hát nyilvánvalóan, és ezt most maximálisra felerősítették, hogy ráadásul az egészet rátolják a politikai ellenfélre, a Tiszára, Magyar Péterre, Ruszin Szendire. Hát meglátjuk, mi lesz belőle. Köszönöm szépen, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Ezzel a Megbeszéljük mai adása véget ért. Készítésében közreműködött Lehocki Miriam, Erdei Tünde, Simon Erika és Csorba László, Bolgár Györgyöt hallották, viszont hallásra a jövő héten, most pedig jön az Esti Gyors.